Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 8 óra 9 perc van, hogy repül az idő. 2025. február 7-ét írjuk. Nem szökött el Kántor Endre műsorvezető társam a Millás reggeliből itt a Rádió Café 98.0-án.
Jó társaságban gyorsan repül az idő, ezt szokták mondani. Mihálovics András van még itt a stúdióban, természetesen is a kedves hallgatók, akik üzennek nekünk a 0636 98 098 0-ra, illetve az infokukac@millasreggeli.hu-ra, és a Messenger alkalmazással a Facebookra.
Így van. Menjünk is tovább, mert egy csomó témát beígértünk a hallgatóknak, és akkor ezeket így szépen fel is fejtenénk apránként.
Igen, hiszen itt van velünk a stúdióban Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Jó reggelt, szervusz!
Szervusztok, jó reggelt
kívánok! No, hát először a levelet kaptam, Life munkacímet viselő beszélgetést tejtsük meg. Ugye a bankok megírták, hogy mennyibe kerül nekünk, mennyi, milyen díjakat számláztak ki, ez így hogy, milyen jogszabályi háttere van, miért csinálják ezt? Miért szembesítenek a fájdalmassal minket?
Egy uniós rendelet írja elő, úgyhogy nem csak a magyar ügyfelek kapják meg ezeket az értesítőket, hanem szerte Európában, lehet, hogy nem ugyanazokkal az összegekkel, de minden esetre ezt mindenki megkapja. Ha valaki most ébred és nem kapta meg, akkor szeretném elmondani, hogy úgy kapja meg, ahogy ő a kommunikációról megállapodott a bankjával. Ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy a postás hozza, és a levélszekrényben van, mert lehet, hogy ott figyel egy elkülönített részen a banknak a honlapján. Gyorsan összeszámoltam, hogy bizony a magyar bankoknak van egy része még, kb. Kétharmad, aki mobil applikáción nem tudja ezt elérhetővé tenni, tehát figyeljünk arra még a legnagyobb bankoknál is, hogy lehet, hogy csak az internetről nyitható ki az elkülönített felületen, és hogyha több tulajdonosa van egy bankszámlának, akkor ezt a fő tulajdonos kapja meg, tehát akkor lehet, hogy ott a férjünknél, feleségünknél kell érdeklődni.
Igen. Mi van ebben a levélben általában? Mit kell nekik közölni?
Ami nagyon fontos, hogy nem apró betűs, tehát el tudjuk olvasni. Van egy összesített kiadás, hogy abban az évben, a tavalyi évben mennyibe került nekünk a bankszámla, és soronként látható, hogy ezen belül a folyószámla vezetési díja, a különböző tranzakcióknak a díja és a tranzakciók száma, ezen belül akár az ingyenes, mondjuk a készpénzfelvétel, ingyenes készpénzfelvétel tranzakcióknak száma, tehát ki tudjuk számolni, hogy fajlagosan mennyi volt egy tranzakció, külön soron látjuk a bankkártyával kapcsolatos költségeket, ha van folyószámla hitelünk, az egyéb költségek, akár limit, akár nem tudom, különböző lekéréseinknek a díja. Az a lényeg, hogy ez az igazság pillanata, már csak azért is, mert hogyha például kinyitjuk a Magyar Nemzeti Banknak a bankszámlaválasztó programját, akkor és pár adatot beütünk, tényleg nem bonyolult, akkor ugyanúgy meglátjuk, hogy ugyanazokkal a szokásainkkal, amiket itt a levélben is látunk, mennyi lehetne ez a díj mondjuk egy másik banknál, vagy ugyanannál a banknál esetleg egy másik számlacsomagnál. Tehát ez egy nagyon jó pillanat arra, hogy egy picit átgondoljuk a folytatást, és esetleg azon is elgondolkodjunk,
igen, hogy... Mert hogy ugye a bankváltásnál az a probléma, hogy amikor átnész egy ilyen összehasonlító oldalra, akár a tiétekre, akár piaci alapon szerveződőre, akkor olyan egy csomó zavarba ejtő kérdés van, hogy hányszor veszel fel készpénzt egy hónapban, hány állandó átutalási megbízásod van, hány megy bankon kívülre, csak az ember eljut 3-ig, 4-ig, én ezeket elengedim. Nem tudom, elengedem. Pedig azért tényleg, ha valamikor, akkor most van ideje ezt megnézni, mert mi nagyon sokat beszélgettünk a múlt év elején arról, hogy ugye a megnövekvő infláció miatt, ugye van egy olyan szabály, hogy az infláció lekövethetik a bankok a költségeikbe. Ez a díj kimutatás, ez már a inflációval növelt díjakat tartalmazó, ugye?
Ez a 24-es, uh-huh. Ott volt nagyon nagy infláció, azt hát gyakorlatilag ugye KSH január körül kiadja az adatot, áprilisig vagy ezt követő hónapokban bizony követték a bankok, tehát ez az inflációval megnövelt kiadásokat mutatja az év jó részére. Tehát érdemes, én azt gondolom, ha valamikor, akkor ezt most átgondolni, ez nem tart sokáig, mert most látjuk a levélből tényleg az éves számokat, uh-huh. Ebből tényleg 5 perc alatt le tudjuk kalkulálni, és azért is érdemes ezt megtenni, mert megnéztük, hogy tényleg egy átlagos magyar ügyfélnek, aki mondjuk 400.000 forint havi jövedelmet tudott jóváírni, 500.000 forint megtakarítása van, 20-szoros különbségek lehetnek a bankszámlánál, tehát elképzelhető, hogy 15-20-szoros, elképzelhető, hogy egész évben ő csak 12-13.000 forintot fizet, sőt, vannak ingyenes bankszámlák is feltételekkel, még az is lehet, hogy semmit, de az is lehet, hogy 200.000 forint körül fizet egy évben, cakumpak mindennel, tehát ez nem csak a
számlavezetés. Ez a sok kicsi sokra megy alapon, igen.
Igen, meg hát ez úgy működik, ugye, hogy a megszokás és a oda nem figyelés rabja sok mindenki. Tehát ahogy a biztosításokkal is, meg rengeteg mással is, ha ezeket nem számoljuk át folyamatosan, előfordulhat, hogy ezekből a pici költségekből, vagy hát nem olyan pici, de mondjuk havi szinten elszámolt költségekből nem veszed észre, hogy mennyi jön össze év végén. Mennyire lehet jól átlátni ebből a kimutatásból, amit most megkapott mindenki vagy postán, vagy e-mailben?
Mert én azért meg szoktam hökkenni, mikor mondjuk intézem az ügyeimet, és akkor jön a sok piros szám egymás után, ugye akkor van a bank levonja, és olyan díjnevek vannak, hogy nem is igazán tudom, hogy mit fed az a 347 forint, amire azt levonták.
Igen, pont ez a baj, hogy lehet, hogy havonta elveszünk a részletekben, de azért mondom, hogy ez az igazság pillanata, mert itt egybe láthatjuk a dolgot, és hogy mondtad, egy 12-vel elosztom azt az összes tranzakciószámot, 12-vel elosztom az összes költséget, akkor látni fogom havi és az éves költséget is. Tehát most tényleg itt egyszerűsített formában összehasonlítható módon meg tudom nézni a dolgokat, és egy évben szerintem egyszer 20 percet érdemes rászánni. A másik, amikor érdemes rászánni egy ilyen elgondolkodásra, összehasonlításra, netán váltásra, hogyha az élethelyzetünk változik, tehát ha jövedelmünk változik, adott esetben, nem tudom, gyesre megyünk, vagy valami, akkor, és változik így a bankolási szokásunk, akkor is érdemes átgondolni, de ez egy nagyon jó pillanat az összehasonlításra.
Két dolog jutott eszembe, az egyik az egyszerűbb kérdés az, hogy de ez nincs időhöz kötve, mint annak idején a kötelező felelősségbiztosítási kampány. Tehát most van az igazság pillanata, de én döntetek úgy májusban is, hogy bankot váltok meg, bármikor az évfolyamát.
Abszolút, teljesen, uh-huh. teljesen szabadon ezt megtehetem. És amit még szoktak ugye mondani, hogy jó, de hát ez mennyi macera elmenni a közüzemi szolgáltatókhoz ide-oda, de nem az, mert van egy, csak ezt nagyon kevesen ismerik, van egy egyszerűsített, vagy egy lépéses, egy lépcsős bankváltási lehetőségem. A régi banki adataimmal elmegyek az új bankhoz, adok neki egy megbízást, és ő, hogyha mindent odaadtam neki, akkor 13 munkanap alatt át tudja hozni egy lépcsőben az összes megbízásomat, csoportos megbízást, állandó átutalást, nem nekem kell ezt megtenni. Gyakorlatilag a régi bank pedig nem utasíthatja ezt vissza, tehát gyakorlatilag mindent át tudunk hozni. De hogyha ezzel nem akar valaki vesződni, azt mondja, hogy ő megszokta azt a bankját, akkor meg azt mondom, hogy induljunk el a KH-tól, és a saját bankjánál nézze meg, hogy esetleg
igen,
akkor
van egy másik csomag. Igen, ez sokszor előfordul, és nyilvánvalóan nem az érdeke mondjuk például egy telekom cégnek vagy egy banknak se, hogy állandóan figyelmeztesse az ügyfelet, hogy figyelj már, te fizethetnél nálunk kevesebbet ugyanezért. Szóval az ember néha észreveszi,
igen.
Hogy
mennyire van egy olcsóbb csomag. Igen, mennyire vagyunk bátrak bankváltás tekintetében?
Hát nem vagyunk bátrak, meg kell, hogy mondjam. Tehát, hogy viszonylag kevesen váltanak, pedig nyilván nem arra akarok senkit buzdítani, hogy fölöslegesen itt
hogy 500 forint különbséggel
lépéseket tegyen, de hogyha valóban nagyon sokan adott esetben így ilyenkor váltanának, ez rákényszerítené a hitelintézeteket is ugye arra, hogy árazásba, ügyfelek kiszolgálásába hát adott esetben fokozzák a versenyt. Mert azért van egy ijesztő számunk, írtunk egy tanulmányt egy pár hónappal ezelőtt, 2001 és 2024 között 280%-kal nőttek a banki pénzügyi költségek. Az Európai Unióban ez alatt az időszak alatt 59-60% volt. Lehet azt mondani, hogy persze az infláció, vagy a közterhek itt jobban változtak, de a magyar bankok még a inflációhoz képest is felül teljesítettek. Tehát ezt a versenyt azt gondoljuk, hogy lehetne fokozni, lehetne jobban árazni, és mindig azt mondjuk, hogy pont amit te mondtál, hogy ne egyenként kelljen itt vadásznom a költségeket ilyen 5 forintonként, hanem általány díjas szolgáltatás legyen. Tehát a bank azt mondja, hogy kedves ügyfél, nekem ennyit érsz, havonta egy ilyen általánydíjjal megkínálnak, és abban lehet 17 művelet, de lehet 34 is, nekem ennyi az általánydíjam akkor.
Ez a díj, és akkor ebben ez van ebben a csomagban, el tudod dönteni. Közben azt kérdezi a hallgató, hogy mondjuk lakáshitellel, meg ilyen jellegű problémákkal.
Mennyire,
hogy működik ez az egy lépcső? Az is így működik?
Igen, vannak korlátok, és teljesen igaz van a hallgatónak, hogyha én be vagyok állva egy hitelbe, adott esetben egyéb okok vannak, mondjuk a számla társam nem akar váltani, adott esetben az is előfordulhat, hogy közterhekkel, vagy a bank felé még vannak egyéb tartozásaim, akkor bizony ezt nem tudom megtenni. Legfeljebb úgy tudnám ezt megtenni, hogyha adott esetben egy hitelkiváltós hitellel megyek át a már. Tehát ilyenkor ez kétségtelen.
Hát igen, a hitelhez kapcsolódik az, hogy előírás, hogy ott legyen számla vezetve, stb. Igen. Vagy olyan, hogy milyen biztosítást tegyen hozzá.
Meg jövedelem érkeztetés.
Tehát nyilván
is,
van ilyesmi, ez egy kimutatás azzal kapcsolatban, hogy mennyi költségünk van, és talán arra nevel, vagy arra irányít, ami a következő témánk, hogy a pénzügyi egészsége hogy szolgál a magyaroknak, mennyire tudatosak, mennyire kezelik ezt az egészet tudatosan. Nyilván, ha valaki átszámolja, hogy az új bankkártya költsége, az új biztosításkötés költsége, és a többi, és összerakja a számokat, akkor azt mondja, oké, ebből a szempontból nem éri meg. Az viszont elképzelhető, hogy megéri mondjuk fenntartani azt a számlát a hitel miatt, amit a pénzintézet nyújt, és egyébként az összes többi műveletet máshol végezni. Tehát ezt át kell számolni egyszer. Hajlandóak vagyunk erre? Milyen az egészségünk?
Pénzügyi. Meg egyáltalán mi az a pénzügyi egészség? Ez ilyen kicsit ilyen fura kifejezés.
Tulajdonképpen a pénzügyi kultúra fogalmat fejlesztettük tovább, nemzetközi módszertan alapján is, illetve egy kérdőívet is eljutottunk a magyar lakossághoz, nagyon sokan erre válaszoltak. Arról szól a történet, hogy nem a napi anyagi helyzetünk adja igazából a pénzügyi egészségünket, hanem két fogalmat szoktunk mondani, azt, hogy én pénzügyileg biztonságban érzem magam, és megvan a szabadságom a jelenben és tervezetten a jövőben is arra, hogy a döntéseimet meg tudjam hozni. Ez azt jelenti tehát, hogy nem csak a napi anyagi helyzetemről van szó, arról is szó van, tehát tudom-e fizetni mondjuk a napi anyagi helyzetem részeként a beérkező csekkeket, számlákat, a magyar lakosság kb. 10%-a nem tudja ezt időben megtenni, de arról is szól, és mindennek ez az első pontja, a kezdő origója, az, hogy tervezek-e a bevételeimmel, kiadásaimmal, készítek-e mondjuk egy pénzügyi tervet. A magyar lakosságnak azért úgy a 44%-a az elgondolkodik ezen, tehát tervez, de aki leül, és tényleg így akár egy évre előre ezt megteszi, az csak 18%, akár kockás füzettel, akár Excel táblán. Tehát tervezzük meg az évet, a gyereknek mikor
nyaralás, iskolakezdés, ablakcsere, benzinára kell szabadulása.
Mielőtt ezzel tovább menjünk, egy pár gyors kérdés, mert sokan lemaradtak erről. Az egyik, hogy ez csak lakossági, vagy céges ügyfeleknek is kimegy ez a kimutatás?
Ez lakosságnak.
Ez lakossági. Mennyibe kerül egy bankváltásnál a régi bankban a számla felmondása?
Én azt gondolom, hogy ez a számla felmondás ingyenes, és ez bármikor megteheti. Nem nehezen tudok elképzelni olyat, hogy valami költségek lehet. szeretnének, lehet, hogy a bank esetleg valamilyen speciális ügy kapcsán felszámítja, de az alapból ingyenes.
És a másik az, hogy hol kell keresni
igen,
ezt. Igen,
Szilvi megkérdezte, amiben... lemaradt a bank, a, nem a bankváltásról beszélgetés, hanem annak kapcsán került elő a bankváltás, hogy a bankod elküldi neked, hogy mennyi pénzt fizettél neki azért, hogy kezelje a pénzügyeidet, hogy ez hova megy, ez a kimutatás, ez meg attól függ, hogy te mit mondtál a bankodnak, hogy hol szeretnél vele a kapcsolatba tartani. Ha azt mondtad, hogy levelezzünk,
nekem például e-mailben jött, és ott van szépen csatolmányban az egész. Úgyhogy...
Igen, de van, aki bent van, az aki üzenetek között, van, aki postán kapja, szóval sokféle lehet, ez mindenkinél más. No, pénzügyi egészség ügyben még haladjunk egy kicsit tovább. Ez ilyen nemzetközi kitekintésben hogy áll a magyarok pénzügyi egészsége?
Körülbelül a középmezőnyben vagyunk. Mm-hmm. Azt kell, hogy mondjam, 52% a magyaroknak rendben van a pénzügyi egészség, és ugye rögtön lehet megtenni a tippeket, hogy biztos, akinek nagyon sok pénze van, tényleg van egy ilyen határ, hogy akinek mondjuk 400 000 forint alatti a havi jövedelme, annak bizony nagyobb kitettsége, nagyobb veszélyeztetettsége van, de azért mondjuk mondok egy másik számot is, hogyha, mert a pénzügyi egészség ugye nem csak abból áll, hogy a napi anyagi helyzetem, hanem mondjuk abból is áll, hogy mennyire tervezek, ahogy említettem, megtakarításra, mennyire figyelek, próbálok félretenni, és adott esetben abból is áll, hogy milyen a pénzügyi ellenálló képességem, a kontrollom a pénzügyek felett. Tehát mondjuk azt is magába foglalja, hogy ha bajba kerülök, hány hónapig tudom kihúzni, és adott esetben számíthatok-e valakire, akár intézményre, akár családra, barátok, akik tudnak egy ilyen helyzetbe segíteni. Tehát egy ilyen bizonyos értelemben szociológiai összefüggése is van a pénzügyi egészségnek. Na most...
Ebben meg riasztok megint csak a statisztikák, tehát hogy különböző dolgokat mondanak, különböző felmérések, de hogy így nagyon ilyen 40% dereng, de majd kijavítasz, aki egyik hónapra a másikra él.
Hát tulajdonképpen körülbelül ennél picit alacsonyabb, de 31-valahány százalék az, aki egy hónapnál tovább nem tudna túlélni, és körülbelül 40-valahány százalék az olyan, aki tudna valakire számítani, hogyha bajba kerülne, tehát hogy kapna segítséget. A jó hír azért az, hogy ahogy említettem, nagyon sokan terveznek, nagyon sokan félre tudnak tenni, a magyar lakosságnak mondjuk a 49%-a az félre tud tenni. A lényeg ezzel az egész pénzügyi egészséggel az, hogy a jelenben tervezünk, vagy ott esetben múltbeli biztosítékokat is már szedjünk össze, legyen biztosításunk, tervezzünk, próbáljunk irányítottan rövid távú, vagy akár hosszú távú célokra is félretenni, és akkor tulajdonképpen megvan a biztonságunk, megvan a szabadságunk a jövőre vonatkozóan.
Ez pénzkérdése, vagy tudatosság, neveltetés, ismeretek kérdése?
Nagyon érdekes a kérdés, mert amellett, hogy mennyi a jövedelmünk, például az, hogy a megtakarítási, tervezési képességünk az milyen, az nagyon érdekes módon a 30 év alattiaknál a legmagasabb, és a nyugdíjasoknál, az idős embereknél. Tehát ebben lehet iskolázottság is, lehet az életkori sajátosságok, de egy picit lehet, hogy így amikor nagy a jövedelmünk, úgy érezzük, hogy minden oké, minden jól megy, jó a munkahelyünk, jó a keresetünk, megbecsülnek, akkor lehet, hogy ezt egy picikét így elengedjük, és akkor kevésbé tervezünk, kevésbé gondolkodunk előre a jövőre, aztán amikor lehet, hogy elapad ez a jövedelmi, mert nyugdíjasok leszünk, akkor ez például egy picit erősödik, és ott megint jobban végig gondoljuk a dolgokat.
Hol lehet ezeket az ismereteket összegerevjezni? Mert ugye a pénzügyi tudatosság az nagyon fontos, ezt bankok is csinálják, ti is csináljátok, nagyon sokan próbálnak változtatni, és nagyon lassan változunk.
Egy kampányt indítottunk, így január elején, tulajdonképpen ahhoz kapcsolódik a történet, hogy teszünk szép fogadalmakat az új évre. Hát lehetne egy ilyen fogadalom az is, hogy most akkor tudatosan kezeljük a pénzügyeinket, tényleg leülünk és végig gondoljuk egy picit, amennyire lehet az évet, mert nagyon sok nyilván bizonytalan tényező van. Ehhez kapcsolódóan van egy oldalunk a pénzügyi navigátor honlapunkon, és ott nagyon hasznos tippeket tudunk adni, hogy mi lehet ez a pénzügyi egészség, hogyan tudjuk bebiztosítani magunkat. Egy példát hadd mondjak erről, egyszer nem is olyan régen itt beszéltünk az adásban, hogy nem kell feltétlen másodállást vállalni, vagy több jövedelmet szerezni, ha csak annyit teszünk, hogy lemondjuk a fölösleges pénznyelő kiadásokat.
Na akár... igen, erre akartam pont rákérdezni, hogy ha valaki így leül és végig gondolja, egészen megdöbbentő dolgokra jut, hogy nem tudom, én most a legutóbb azzal szembesültem, hogy nézzünk 15 csatornát, és elő van fizetve a teljes szortiment.
Így van.
Hogyha ezt megfelezem, mert ugye inkább már mindenki streaming szolgáltatót néz, akkor nem tudom én, havonta több 10 000 forintot lehet spórolni.
Így van. Ugyanez van a telefóniánál, felét se használom ki annak a sávszélességnek, akkor minek?
Bocsánat, a pénzügyek visszatérve volt egy teljesen fura dolog nálam saját tapasztalatból, hogy még régről megmaradt az SMS küldés.
Ez az nagyon.
Na, és ugye, amióta banki applikációk vannak, sokkal egyszerűbben és jobban átláthatóan jönnek az üzenetek push üzenetekkel, de megmaradt, mert ott maradt, és akkor egy alkalom, amikor valahol fizettem, jött SMS, jött a banki applikációtól is ugyanaz az info, és mondom, nézzük csak meg, hogy ez benne van-e a csomagban, és kiderült, hogy nem, mert hogy egy idő múlva kivették abból a csomagból, amit én fizettem, és az plusz szolgáltatás volt. Igen.
És ilyen 80 forintos díja van.
Nem volt olcsó egyébként, tehát egy jó pár ezer forint összejött a személy
végére.
És most
gondoljuk el, hogy hány tranzakciót hajtunk végre, arról mindegyikről SMS jön, az azért nagyon sok tud lenni.
Ugyanez van mondjuk, hogy a folyószámlahiteled van, de soha nem veszel föl, van egy rendelkezésre tartási költség esetleg. Kiderül, hogy ugye ott van az értékpapírszámlád, és már régóta nem ott csinálod a tőkepiaci ügyleteidet, ezért mind-mind fizetsz. Na például erre jó ez az éves díjkimutatás, mert ott is ott figyel, hogy mennyit fizettél mondjuk az SMS-ekért, és akkor rájössz, hogy azért itt például lehetne. Na, ezekből a pénznyelőkből lefaragunk, vagy a biztosításnál is kiderül, hogy mondjuk...
Ja, ahhoz se nyúlunk szinte soha. Megkötjük, és akkor ketyeg, vonják.
Ha ezeket a pénznyelőket leszeded, macera egy kicsit, de meg tudod tenni, akkor már rengeteget megspóroltál, úgyhogy egy fillérrel nem kellett többet keresned.
Igen. És akkor még jönnek a tippek, hogy ne működjön üresen a hűtő, meg tegyél perlátort a csapra, meg nem tudom, tehát hogy ezért én azt nem nehezen tudom el, hogyha valaki nagyon elképzelni, hogyha valaki nagyon elszánja magát, hogy most egy kicsit megfogja a kiadásokat, az ne tudná ezt eredményesen megtenni, úgyhogy érdekes.
Hát izgi, mindenki keresse a kimutatást, kicsit áldozzon a pénzügyi egészsége érdekében is, vegye be ezeket a pénzügyi vitaminokat, meg immunerősítőket, amiket ajánl a Magyar Nemzeti Bank. István, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője volt itt. A banki költségekről beszéltünk, arról a kimutatásról, ami mindenkinek megérkezett valamilyen elérhetőségére, amiben megállapodott annó a bankjával. Ha gondolom, a banki üzenetek között egyébként ott kell, hogy legyen egyébként is, vagy legalábbis, hogy kiküldték, és hát a pénzügyi egészséget is érdemes figyelembe venni. Következzen most egy friss zenekar, tudatosan, röviden és nagyon dinamikusan zenélnek ezek a lányok. A Pacifica következik itt most.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Kis Ádám humorista ma 40 éves, nagyon boldog kerek születésnapot neki, és Mihálovics Andrásról írt egyszer egy rövid szösszenetet, amiben egyébként az egyik legfontosabb mondat az volt, ami most következik aranyköpés rovatunkban. Azt mondta Kis Ádám Mihálovics Andrásról, hogy amire az ember 50 éves lesz, addigra a happy és a birthday eltávolodik egymástól. Én próbáltam Andrást megvédeni, mondtam, hogy ő nagyon happy ember, hiába most már a B oldal forog, de valahogy egyszerűen Kis Ádám ezt nem hitt el. Minden esetre 40 éves ma a humorista, úgyhogy nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Andrásnak pedig azt üzenném innen a stúdióból, hogy legyen szíves iparkodjon, tudom, hogy fáj a térd, fáj a csípő, fáj a derék, de meg kell próbálni azon a lépcsőn hamar följönni, minél gyorsabban, mert akkor tudunk együtt műsort vezetni. Most egyébként egy ilyen Pót András áll itt velem a stúdióban. Szólalj meg, légy szíves, András, a Pót hangodon?
Jó reggelt kívánok minden hallgatónak. Pillanatnyilag András konyhában tartózkodik, de én vagyok a titkára, úgyhogy jó, most én fogom a helyét tartani.
Rendben, oké, köszönjük szépen. Rudi András titkára, ő itt állni fog velem szemben, és így helyettesíti Andrást addig, amíg a következő rovatot el nem kezdjük.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Megérkezett András.
Meg bizony. Utána néztem, hogy hol tart a Nincs 2.
Hát a pincébe valahol.
Hát figyelj, december 30, először is ugye az volt, hogy riogattak, hogy nincs, jön a Nincs 2, figyeljünk oda, meg készüljünk fel, meg nem tudom, mert december 31-től már ez kell. De hát, és több ezer cégről van szó, aminek meg kellett volna felelnie a kockázatos ágazatokra vonatkozó új uniós szabályozások, ez a NIS 2, ugye kiberbiztonságról van szó természetesen. Hivatalosan október 18-a óta, tavaly 2024, az auditra december 31-ig kellett volna szerződést kötni, hogy elvégezzék idén a munkát. Na nézzük csak, hogyha már ennyit beszéltünk róla, és ennyit riogattuk a jó népet, akkor hogy áll ez a projekt. Kalauzunk Frész Ferenc, kiberbiztonsági szakértő. Szervusz, jó reggel!
Jó reggel, sziasztok!
No, ez ilyen nagyobb a füstje, mint a lángja jellegű projektnek tűnik, holott ez egy nagyon fontos kérdés, ez az uniós irányelv. Ugye mi a célja tulajdonképpen? Kezdjük akkor a KH-nál.
Hát az uniónak már nagyon hosszú ideje az a célja, hogy egységesítse az unió tagországaiban a kibervédő képességeket, azt a védelmi szintet, aminek meg kell felelnie egy-egy területnek. Kiemelten itt az európai kritikus infrastruktúra felől indult el ez a munka, és arra szeretnék rászorítani ugye a tagállamokat, hogy a nemzeti kritikus infrastruktúra, vagy létfontosságú infrastruktúra besorolású cégek, tehát a kiemelten kritikus és a kritikus nemzeti értelemben kiemelt ágazatokban működő cégek, intézményeknek a kiberbiztonság az egységesüljön. Azért, hogy megelőzhetőek legyenek azok a veszteségek, amik például kibertámadások kapcsán.
Igen. Nem kérnek olyan dolgokat a cégektől, meg az intézményektől, amik nem észszerűtlenek, és hogy túl sok.
Nem, egyáltalán nem. Tehát itt arról van szó, hogy az EU-ban elindult több mint 10 évvel ezelőtt egy komoly olyan jogszabályalkotás és szabályalkotású szabályozói munka, ami egységes feltételrendszerhez kívánja kötni a védelmi területet, a kibervédelmi területet. Mert egyszer arról van szó, hogy legyen képesség arra, hogy megvédjék magukat a cégek, hogy észleljék azt, hogyha incidensük van. Az incidenseket ne lehessen elhallgatni, hanem kötelező eleget be kelljen jelenteni. Volt olyan kezdeményezés 15 éve, hogy az Európai CERT Központnak lesz majd egy olyan jogosítvány, hogy a nemzeti kritikus infrastruktúrában sorolt cégek meg a pénzügyi szolgáltatók majd közvetlenül az EU-nak jelentik be az incidenseket. Mert ezt annak idején lerúgta az összes nemzetállam, tagállam, és az EU-nak nincs más választása, mint hogy nyilván ez mondjuk jogos, hogy tagállami szintre utálja a feladatot, és innentől kezdve az összes tagállamban létrejön az intézményi infrastruktúra, ami a certifikációt és az audit felügyeletét, gyakorlatilag ennek az egésznek a felügyeletét végzi. Így jött létre a szabályozott tevékenységek kétfelelős hivatal Magyarországon, és aztán a jogszabályokat ehhez kellett módosítani.
Figyelj, ez tehát hogy értse az is, aki nem foglalkozik kiberbiztonsággal, ez olyan, hogy a Brüsszel megmondja, hogy minden kritikus infrastruktúrát, víz, gáz, csatorna, internet működtető cégnek legalább legyen tűzfala, meg vírusirtója, tehát most én ezt szándékosan egyszerűsítem le ennyire, de ez valami igen, ilyesmi, hát, tehát ilyen minimum követelményeket fogalmaz meg?
Gyakorlatilag három terület van. Az egyik terület az, hogy legyen arra infrastruktúra, hogy meg tudja magát védeni, észlelje a problémát, és a problémát tudja kezelni. Tehát ez egy csomag. A másik csomag az az, hogy legyen ez szabályozva, tehát valójában ne csak az legyen, hogy kipipálja, hogy megvesz három darab kütyüt, berakja a rendszerébe, és akkor pipa, hanem hogy legyen erre belső és külső jogszabály és belső szabályzati rendszer, aminek folyamatosan meg kell felelni, ehhez kapcsolódik az audit is, hogy azt két évente akkor szépen minden leellenőrzi a hivatal, hogy ennek meg is felel. Kötelező az incidens bejelentés, és innentől kezdve van egy információ áramoltatás ugye a végekről a központnak, hogy kérem szépen, akkor ilyen és ilyen problémák vannak. Erre rá lehet ültetni egy információ megosztó rendszert, és akkor hatékonyabban lehet védekezni a kibertámadásokkal szemben. És van még egy dolog, elnézést, hogy a belső governance is, tehát igazából a cégeknél ki kell nevezni biztonságért felelős vezetőt, tehát gyakorlatilag a kiberbiztonságnak az eddigi egy ilyen kényelmetlen és szükséges rossz megítélését próbálják meg aktív folyamattá konvertálni a cégeknél, ami tök jogos egyébként, teljesen jogos kívánalom, és ennek vannak központi európai kötelezően betartandó jogszabályi elvárásai, és ezt kell aztán adoptálnia a tagállamoknak.
Na most ott tartunk akkor, hogy december 31-ig elvileg volt egy határidő, ami ugye teljesíteni kell az előírásokat, és hogy meg kellett volna kötni a szerződést az auditra. Most már értjük az eddig elhangzottak alapján, hogy ez egy nagyon fontos dolog, uniós elvárás, egy csomó munkával, talán kiadással is jár, de akkor hol tartunk most? Meg egy csomó magyar cégről van szó. Tehát, hogy
hát itt 3500 körüli cégről van szó Magyarországon, nagyságrendileg. Az első körös becslések azt mondták még tavaly, hogy olyan 2500 besorolt cég lesz, vagy kötelezett cég lesz, ez most olyan 3500-nál tart. Azt el kell mondjam, mindenképpen fontos, hogy elmondjam, hogy Magyarország nagyon-nagyon elő van a jogszabály előírásainak való megfelelőségben, azaz a többi tagországhoz képest talán az első, mondjuk az első ötben biztosan bent van, amelyik ország megcsinálta a nemzeti szabályozását e tekintetben, és kialakította a struktúrát. És most már ugye kijött a múlt héten, ugye héten talán, vagy hétvégén, múlt hétvégén igen, kijött az a részletes végrehajtási rendelet, ami azt is megmondja, hogy kit, hogyan, mennyiért kell auditálni, lehet auditálni. Tehát a végrehajtásnak a menetrendje is
megvan. És ki lehet az auditor?
Most én ezzel meglepődtem, mert mondtad, hogy 3500 cégről van szó, az baromi nagy meló.
Hát ez 5,5 milliárd forintos tétel, nagyjából ez a piac most. Tehát nagyságrendileg ekkora az az összeg, ami az auditokból az auditor cégekhez be tud folyni, amit a cégeknek ki kell fizetniük, és ez két évente van, tehát innentől kezdve teremtődött egy olyan piac Magyarországon, amire azért nagyon sokan ráúszó, nagyon sokan kezdtek ezzel foglalkozni, hogy akkor ők majd ezt jól auditálják.
És auditálhatják?
Hát minden előnyével és hátrányával. Hát ugye gyakorlatilag megvan de szépen mondtam. Tehát meghatározta a hivatal azt is, hogy a kiemelt cégek tekintetében milyen elvárásrendszernek kell megfelelni az auditor cégeknek. Tehát ugye nagyon részletesen szabályozza, hogy milyen megfelelőség kell ahhoz, hogy auditor lehess. És ez két szinten van, tehát a kiemelt cégeknek az auditorainak ha erre pályáz egy cég, akkor nagyon komoly elvárásrendszere van, és egyel kevesebb vagy kisebb elvárásrendszere van a nem kiemelten kritikus cégek auditorainak. Tehát ez most egy új piac, gyakorlatilag a cégek elkezdtek bepályázni, most körülbelül 10 olyan cég van, ha jól emlékszem, akikkel közvetlenül lehet szerződni. De hát ez nem új dolog, mert 2011-től kezdve ennek van egy hagyománya Magyarországon, ugye, hogy ha jön egy európai uniós jogszabály, akkor arra jól rágörbítik a teret, és nyilván megcsinálják a hazai szabályozást, és aztán úgy kezdik el megalkotni a részletszabályozást, meg a megfelelőségi elvárásokat, hogy annak azért elég kevesen tudnak megfelelni.
Kevesen, de hát most számolom össze. 3500 cég van, 10 auditor jelentkezik, az 350 cég jut egy auditorra, most átlagot számolok, ezt egy év alatt le kéne zavarni.
De ezt ne így számold, mert kiemelten kritikus cégeknek 2 darab kijelölt auditora van jelenleg, mert csak a 2 cég felel meg azoknak az elvárásoknak, amit a hivatal támasztott, és a többiek pedig a nem kiemelt kategóriájú cégeket auditálhatják. Uh-huh. Most itt a cégeknek ugye le kell szerződniük az auditoroknak, ki kell választani, ugye, és aztán le kell szerződniük az auditorokkal, és itt a nagyobb piac egyébként, tehát nyilván ez egy kvázi központi szerep, ugye ezeknek a cégeknek, akikkel lehet szerződni, mert hogy nincs más. Viszont ugye a most már minden magát IT cégnek, vagy informatikai szakembernek tekintő entitás Magyarországon NIS2 audittal fog foglalkozni, és még a takarítőnőt is beöltöztetik nagyjából, elnézést takarítónőktől, de hogy mindenkit is, nagymamát otthonról elhozzák, és őt a nyakkendőbe kiküldik auditálni, mert hogy gyakorlatilag ez egy olyan bevételi forrás, ami egyrészt kötelező.
Másrészt örök életű.
Ez egy szolgáltatási terület, IT audit.
Figyelj, a Millás reggeli új üzletágát látom kinőni, majd segíts benne, privében megbeszéljük.
Nem, ez most már megvan, tehát a 4 nevű céget most megalapítottuk, és ugye mivel nincs 2-4 nélkül, ezért sajnos...
Már meg is van a szlogen.
Köszönöm. Nem, azért más tollával ékeskedek, mert egy kedves hallgató írta be ezt a szójátékot. De a lényeg, hogy ez azt jelenti, hogy ha jól veszem ki, hogy szuper, hogy van ilyen, hogy nincs 2, nagyon klassz, hogy a cégeknek fel kell erre figyelni, és kell olyan ember a cégen belül, aki ezzel foglalkozik, és egy picit így a tudatosságot növeljük ebben a szempontból. A másik oldalon viszont nagyon nem mindegy szerintem, hogy ha már kötelező, akkor ki az, aki elvégzi az auditot, mert lehet egy ilyen letudjuk ezt így okosba jellegű sztori, meg olyan is lehet, hogy tényleg komolyan megcsinálják az auditot, és akkor mi is profitálunk belőle, mint cég.
Hát én azt várom ettől, hogy tényleg komolyan, és nem az auditot kell komolyan megcsinálni, az egy dolog, hogy azt meg kell csinálni, hanem valójában meg kell teremteni azt a feltételeknek megfelelést, nagyon szépen fogalmazva, hogy legyenek olyan képességei a cégeknek, hogy meg tudják magukat védeni, hogy egyébként tudják kezelni a problémát, és ez a probléma nem elhallgatásra kerül, mint az elmúlt 40 évben minden ilyesmi, hanem hogy igenis értesül róla a központi hatóság, és akkor innentől kezdve lesz egy olyan közös tudásbázis, hogy melyik ágazatban, melyik cégnél milyen típusú kiberbiztonsági probléma merült fel, az hogyan van kezelve. Tehát ez nem csak tudatosításról szól, hanem tényleges megfelelőségről, ez nagyon fontos.
Igen, oké, csak most ott vagyunk ebbe belebotolva, hogy ezt mindenki megcsinálja, mert nyilván ez az ő elemi érdeke is cégként, de hogy az ellenőrzés, akkor megint van egy olyan szabály, amit be kell tartani, de nem tudunk betartani, mert nincs elég szakember, nem?
Az, hogy nincs elég szakember, tehát így most előre azt mondani, hogy ezt nem lehet megcsinálni, mert nincs elég szakember, szerintem nem ez a kulcs, hanem az a kulcs, hogy az időhatárokat hogyan és milyen módon lehet befolyásolni. Tehát az, hogy az Európai Unió rendelete azt mondja, már azt mondta tavaly, hogy október 16-áig kell gyakorlatilag kialakítani a védelmi rendszereket, meg a folyamatokat, meg kinevezni a belső vezetőket, és aztán leszerződni decemberig az auditorokkal, és aztán a 25-ös év szól az auditról, és 26. január 1-től úgy fordulunk rá a következő évre, hogy bár mindenki megfelel. Ugye ez a roadmap. Ebben látszik, hogy mindenki le van maradva, tehát ez nem magyar sajátosság, hanem az Európai Unió önmaga sem tudja betartani a saját jogszabályát. De ez egyébként ez egy Európai Uniós sajátosság. Tehát mindegyik ilyen jogszabályal az volt, hogy persze az irodában fehér papíron tök jól néz ki, de amikor ezt végre kell hajtani, abban mindig van egy olyan spét, ami aztán akár évekre is ki tudja tolni a határidőket. De az fontos, hogy Magyarországnak van egy ilyen jogszabálya, az is fontos, hogy fölépítette Magyarország azt a hatósági szerepkört, ami ezt tudja irányítani. Vannak most baráti vagy nem baráti, olvas mindenki mindenfélét a lapokban, de hát tény, hogy vannak olyan cégek, akikre rágörbítették ezt a jogszabályt, mint ahogy mindig is így volt, és vannak olyan cégek, akik megpróbálnak a tortához hozzáférni, és majd az lesz, hogy a kijelölt auditor cégek alvállalkozóinak lesznek jók azok a cégek és szakértők, akik erre most sorban állnak.
Aha, igen, értem.
Nyilván mondom, mindenki kölcsön fogja adni a saját munkatársait.
Alvállalkozónak lenni jó.
Alvállalkozónak, meg persze, hát itt, és ne felejtsük azt el, azt se felejtsük el, hogy egy ilyen piac megteremtése, ugye ez a megfelelőségi piac, vagy auditor piac, ez mindig is egy nagy árbevételű.
Persze, nyilvánvaló, már az első ilyen plecsnik megjelenéstől. Igen.
Hát persze, hát ha szabályozóként létrehozol egy megfelelőségi kényszert, és kötelezed rá a kötelezetteket, és ezért pénzt kérsz, akkor az nyilván egy fix árbevétel. Ez tök egyszerű.
Igen, elfogyott, igen.
Kifutottunk.
Engem csak egy érdekel, mindegy, hogy ki auditál, meg mindegy, hogy ki mit csinál, csak Volodya ne járjon kelljen a magyar közműhálózat
pontosan,
informatikai rendszerén.
Az a lényeg, hogy teremtődjön meg az a képesség a végeken, a cégeknél, az intézményeknél, amiért ezt az egészet létrehozták.
Oké, nagyon szépen köszönjük, érdekes, izgalmas történések ezek, és az átlag rádió hallgató lefogadom, hogy fogalma se volt, hogy mi zajlik a
háttérben. Nem volt fogalma.
Hála neked,
a
most már
van. A mi hallgatóinknak volt fogalma, mert tudom, az összes konferencián, ahol vagyok, ez az egyik kiemelt téma. Köszönjük szépen, Feri, hogy kicsit tisztába tettük ezt, hogy áll a kiberbiztonsági audit. Jó munkát!
Nektek is köszönöm.
Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértővel beszéltünk a NIS 2-ről.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral.
Schmidt Andrea kér teret
az igazi
magának.
Schmidt Andrea, nem az avatárja, mint neked itt az aranyköpés alatt.
What? Valamit csináltak.
Schmidt Andrának nincs titkára.
Igen.
A Mijálovics Andrásnak van a Rudi nevű titkára, és de ő már néha itt részt vesz a műsorban.
De a szóviccek Tintorettói ráugrottak erre az egészre, hogy András titkára fény derül.
A haza derül.
Igen. Na, a Schmidt-Andi hírei jönnek, mégpedig azért, hogy helyet csináljon Ács Gábor rovatának.
Ács Silver Fox Gábor, igen, aki arról fog beszélni, amit hogy nem sose tudjuk. Gondoltuk volna, hogy ki lesz hamarosan a harmadik legnagyobb fapados légitársaság Magyarországon.
Honnan jelentkezik?
Nem, soha nem
ember.
Tudjuk.
Nem mondja nem el.
Ugyanúgy lehet Rákospalota, mint Dubaj.
Szerinte az vicces, hogy mi azt kérdezzük, hogy hol vagy. Te meg bejöttél a csőbe. Én már régóta nem kérdezem meg, nem adom meg neki az örömet, hogy megkérdezzem, hogy hol vagy. Te se kérdezz meg, ha itt van, jó?
Hogy hol volt?
Igen.
A Max. Azt
de
tudom
az
megkérdezni.
Na, Schmidt Andi a hírei, utána pedig jön maga a Silver Fox.